Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a magyar inflációs adatokról, és arról, hogyan lehet a legjobban járni a devizaváltással, amikor mondjuk külföldön tervezünk nyaralást.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A várstagnálás helyett tovább emelkedett az infláció idehaza. Az áprilisi 4,2%-ról májusra 4,4%-ra nőtt a fogyasztói árindex. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 2%-kal nőttek az árak. Az árrésstopp ellenére főleg az élelmiszerek ára emelkedett, de a szolgáltatások is bőven az infláció feletti mértékben drágultak. Kedvező viszont a tartósabb ármozgásokat megragadó maginflációs mutató, kissé csökkenni tudott ugyanis. A részletekről az Erste makrogazdaság jellemzőjét, Nagy Jánost, Németh László kérdezte.
Kijött a friss inflációs adat idehaza. Meglepetést okozott?
Enyhe meglepetést, azt tudnám mondani. Egy picivel nőtt jobban az infláció májusban éves alapon, mint azt az elemzői konszenzus, meg mi is vártuk volna. Ugye még áprilisban 4,2% volt az éves változás. Egy kedvezőtlen bázist örökölt az index az ötödik hónapban. 4,3%-ra várta az elemzői közösség és mi is az adatot. Ehelyett 4,4% lett. Igazából azt gondolom, hogy ez ilyen 1% pontos eltérés, ez nem releváns, nem jelentős, tehát nagyjából a vártnak megfelelően alakult, én azt tudnám mondani.
Itt közben elkezdtem nézni a részletezést, és ugyan ez az éves adat, de ugye azt írja, hogy bizonyos élelmiszer csoportoknál ilyen, hogy tojás, étolaj, liszt, kávé, csokoládé, nagyon komoly számokat látok, tehát ilyen 20-on felüli drágulást. Ezt mi okozhatja?
Alapvetően a piaci folyamatok okozhatják ezt, hogy hogyan alakulnak ezek az élelmiszer csoportok, amiket említettél. Ugye ezek egy része az ár és stop alatt áll, tehát ez is közrejátszik, hogy valamelyest ez egy kozmetikázott érték ilyen szempontból, adminisztratív módon. Ami fontos egyébként az élelmiszereknél, hogy az élelmiszerek drágultak 6%-kal áprilishoz képest, ebben nagy részt az idén-nyáras élelmiszerek, ilyen friss zöldség, burgonya, déli gyümölcsök, hazai gyümölcsök, ezek azok, amik ezt jelentősen megdobták, illetve importhoz köthető termékek, mint a kakaó, csokoládé, illetve a kávé volt talán a legjelentősebb tétel, ami az élelmiszerek árdrágulását húzza fölfelé.
Ja, azt is nézem, hogy áprilishoz képest a legnagyobb mértékben a szeszes italok, illetve a dohányáruk drágultak 9-10, illetve 1%-kal. Az utóbbi érdekelne engem a dohányáruk, hogy itt nem arról van szó, hogy bizonyos szinten ugye ebben a nemzeti dohánybolt rendszerben egységes árak között vásárolhatunk?
Alapvetően igen, itt az évelején volt egy jövedéki adóemelés, ami viszonylag lassan hónapok alatt fut át a rendszeren. Én azt gondolom, hogy még ennek láthattuk talán az egyik ilyen utolsó mozzanatát itt májusban. Bővebb információval a dohányáruk tekintetében nem rendelkezem, tehát valószínűleg ez lehetett a háttérben, remélhetőleg megáll majd ennek a csoportnak a további emelkedése.
Mi az, ami várható a következő hetekben, hónapokban?
Ami fontos alapvetően, ugye a tavalyi bázis az mindig érdemes nézni, hogy ez most kedvező vagy kedvezőtlen, hogyha ugye az éves indexre lövünk, hogy hogyan fog alakulni, és azért azt érdemes látni, hogy a tavaly nyár, illetve az ősz eleje, az elég kedvezően alakult, tehát elég mérsékelt árváltozások következtek be a tavalyi év ezen időszakában, a július kivéve gyakorlatilag, tehát egész egyszerűen csak a júliusban számíthatunk egy esésre itt az indexben. Egyébként a többi hónap az inkább felfelé mutató kockázatot jelent ebből a szempontból. Tehát valahol ez a 4,5, valamivel 4,5 százalék alatt fölött itt fogunk valahol lavírozni a számokkal, és összességében reálisnak látjuk azt, hogy ez a korábbi várakozásunk 4,7% az idei év átlagára az teljesíthetőnek tűnik. Azt emelném ki előre tekintve, ami fontos szerintem, kontextusba helyezve ezeket a számokat. Egyrészt európai szinten ez azért magasnak számít ez a 4,5% körül infláció, ami itthon van. Ez fontos megjegyezni. Másik fontos pont, hogy azért itt elég jelentős tétel, nagyjából 1%-pontnyi az, amit az árrés topok, illetve a különböző önkéntes és nem önkéntes adminisztratív intézkedések okoznak, akár gondolunk itt most a piaci szolgáltatások terén, bankolásra, telekommunikációs szolgáltatásokra, biztosításra, tehát már elég széles a kör, ami ez alá az ernyő alá esik. Tehát ennek a kivezetése majd egy későbbi időpillanatban egy ilyen késletetett árnyomás helyez a rendszerbe, illetve ami még fontos az, hogy egy stagnáló gazdaságban vagyunk. Tehát alapvetően az árnyomás a kereslet oldaláról nem nevezhető kirívónak vagy durvának, és ilyen szempontból az, hogyha majd elkezd élénkülni a gazdaság valamikor, remélhetőleg itt a következő negyedévekben, akkor ez egy további árnyomást helyez a rendszerbe, ami meg azt gondolom, hogy jelentősen tudja késleltetni azt, hogy az árváltozásnak a mértéke, tehát az inflációs számok mikor tudnak a középtávú 3%-os célhez visszakanyarodni, tartósan is ott maradni. Tehát azt gondolom, hogy ez most egy nagyon távoli időpillanatnak tűnik ebben a mostani helyzetben.
Egyébként, hogyha ezek az önkéntes vagy részben kötelezőnek tűnő korlátozások megszűnnek, ez ha jól tudom, akkor ugye jövő év június 30-a, illetve július 1-e, akkor mikor ezek egyszerre berobbannak újra, akkor az generálhat komolyabb inflációs lökést?
Mostani tudásunk alapján ez nagyjából egy ilyen 1%-pont körüli, tehát a mostani mondjuk 4,5%-hoz képest, akkor ez ilyen 5,5% körüli számot jelenthetne. Na most ugye ezeknél is az élelmiszerek esetében például ez egy ilyen hosszabbításos rendszer, tehát itt még azt hiszem, hogy nem lett kimondva a teljes végső határidő. Vélhetően, vagy azt vélelmezhetjük a korábbi gyakorlat alapján, hogy a jövő évi választásokig ez már fennmarad ez a rendszer. Ugye van, aminél lehet tudni azt, hogy ez második negyedévet érinti majd a következő évben. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van egy kis bizonytalanság ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ténylegesen mikor vezetődhetnek ki, de nagyjából mondom, ez az 1% pont körüli érték az, ami összességében megbecsülhető azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásra számíthatunk ezzel.
Az Erste makrogazdasági elemzőjét Nagy Jánost hallották az elmúlt percekben. Az adat kilátásai szempontjából enyhén jelenthet változás, de friss eheti fejlemény, hogy a Richter bejelentette az árak önkéntes korlátozását. A vény nélkül kapható panangin készítményeire június 16-tól kezdődően vezeti be az árkorlátozást, azaz saját termelői árát a tavaly évvégi szintre csökkenti. Ugyanakkor a Richter felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyasztói ár alakulása nem kizárólag a termelői ár függvénye, az befolyásolja a nagy, valamint kiskereskedelmi árrés is, amelyre nincs ráhatása a Richternek. Az árkorlátozás évi 100 millió forintjába kerül a gyógyszercégnek.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A külföldi utazások alkalmával a fizetés módjától függően akár 4-14% közötti különbség is lehet ugyanannak a vásárlásnak a forintban számított végösszegében. A legnagyobb hibát általában azok követik el, akik nem néznek utána saját bankjuk elszámolási szabályainak, vagy forintban fizetnek külföldi terminálokon. Nem árt az óvatosság akkor sem, ha valaki banki terminálból vesz fel készpénzt külföldön. Ha a saját számlavezető bankunk külföldi leánycégének ATM-jét vesszük igénybe, akkor biztonságban lehetünk, óvakodni kell viszont az idegen bankautomatáktól. Az sem árt, ha a bankkártya mellett van nálunk készpénz is. Richter Ádámmal, a Mani.hu elemzőjével Nagy Károly beszélgetett a külföldi nyaralás pénzügyi buktatóiról.
Elindult a nyaraló szezon, és hát ilyenkor sokan kelnek útra, nem csak belföldön, hanem külföldön egyaránt, és hát régebben volt nyilván az a módszer, hogyha megérkezek egy helyre, akkor átváltom a pénzemet a helyi devizára, de mennyire érdemes vajon még mindig ezt a módszert használni, vagy mennyire érdemes átgondolni azt, hogy adott esetben nem mindig készpénzzel fizessek, hanem bankkártyával, vagy egyáltalán hol lehet, fogalmazunk úgy, hogy az árfolyam mozgások miatt a lehető legjobban járni.
A külföldi devizaváltás és pénzváltás az azt gondolom, hogy kifejezetten nem ajánlott. itt ugye már külföldön kevésbé gondolja át az ember, hogy hol is vált, nem jár annyira utána, és hát bemegy esetleg a legközelebbi pénzváltóhoz, ahol nem biztos, hogy a legjobb árfolyamon fognak váltani, sőt valószínű, hogy nem. Illetve, hogyha külföldi ATM-ből vesz mondjuk pénzt, hát akkor is nagy a valószínűsége, hogy rossz árfolyamon fognak váltani. Ez alól mondjuk azért kivétel, hogyha egy magyar banknak vagy egy nemzetközi banknak van ott is ATM-e, akkor előfordulhat, hogy nagyon hasonló árfolyamon vált, mint ahogy itthon, de általánosságban azt mondanánk, hogy inkább még itthon érdemes ezen elgondolkodni, akár készpénz, akár deviza, hogy még itt váltani, és lehetőleg ezt nem a nyaralásra hagyni.
Ugyanakkor nyilván sok ember már nem szeret a készpénzzel bajlódni, és hát persze mondjuk az esetek döntő többségében forint alapú számlája van a nyaralóknak, de előfordulhat azért az is, hogy euró alapú. Ilyenkor jobb az euró alapúról költeni, vagy nem olyan vészesek bankkártyás fizetésnél a forint-euró árfolyam átváltások?
Ez is attól függ, hogy melyik bankról van szó, tehát egy egész nagy a szórás közöttük. Hogyha ezt ugye megnézzük ilyen összehasonlításokban, hogy a középárfolyamhoz képest mennyibe kerül, akkor hát elég nagy különbségek vannak. Tehát attól függ, hogy melyik banknál vagyunk, ezen belül, hogy éppen ugye hol áll az árfolyam. Tehát az eurós számlának az az előnye, hogy ha éppen jó, mint például ma, ahogy benézett ugye 400 forint alá, akkor mondhatjuk azt, hogy na most gyorsan akkor átváltunk egy nagyobb összeget, még külföldön a bankkártyás fizetésnél ott ugye épp amilyen árfolyam van, akkor azon fognak váltani, tehát ez kevésbé kiszámítható. Illetve arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a hétvégi váltás az kifejezetten drágább szokott lenni, ilyenkor a devizapiacok azok zárva tartanak, és akkor a bankok ezt sokszor így beárazzák. Tehát ez még a népszerű fintech cégeknél, mint mondjuk a Revolut, ott is hétvégi átváltási díj van, úgyhogy érdemesebb ezeket hétköznapra időzíteni. Tehát igen, a bankkártyás fizetés az igencsak bankfüggő, és az időponton is sok múlik. De a készpénz felvételnél még ez is sokkal jobban megérheti.
Előfordulhat, hogy akár mondjuk 14%-os árfolyamátváltási különbség is van, vagy ez nagyon-nagyon extrém?
Ez simán előfordulhat, persze attól is, hogy mit fog ki az ember. Ez leginkább arra vonatkozik, amikor dinamikus devizaváltást alkalmaznak, DCC, ezt így hívják. Ezt úgy veheti észre az ember, hogyha külföldön jár és éppen fizetne a kártyájával, akkor az nem a helyi devizában írja ki az összeget, hanem forintban. Mert be tudja olvasni ugye a kártya alapján, hogy ez egy magyar kártya, és akkor felajánlja, hogy forintban lehet fizetni. És ilyenkor történhetnek a, hát visszaélésnek nem mondanám, de itt megkérhetik az árát. Ilyenkor ugyanis nem a saját bankunk váltja át a devizát egy kártyáról, hanem a kereskedő vállalja ennek a költségét, aki hát ennek azért megkéri az árát. És ráadásul ugye azt írná ki, hogy mondjuk 430 forint az euró, akkor azt mondanánk lehet, hogy hát akkor köszönjük, ezt nem kérjük. De ennél trükkösebbek, mert azt szokta kiírni, hogy egy forint mondjuk mennyi euróba kerül, és akkor látunk egy ilyet, hogy 0,0023, amit így fejben nem tudunk ugye megítélni, hogy ez most sok vagy kevés, és akkor ebből lehetnek utólag a meglepetések, hogy jön az értesítés, és akkor látjuk, hogy milyen drágán váltottunk eurót mondjuk így fizetésnél. Tehát igen, sajnos előfordulhat ilyen is. Tehát ez a 14%-os felár az leginkább a dinamikus devizaváltásnál, úgyhogy fizetésnél az a jó tanácsunk, hogy mindig a helyi devizában kérjük, nem forintban.
Mennyire fontos biztonsági szempontból a pénzhasználat? Úgy értem, hogy mondjuk elmegy valaki a horvát, vagy éppen az olasz tengerpartra, de hát tart attól, hogy mi van, hogyha meglepik, és nem pozitív értelemben, magyarán, hogyha eltűnnek az értékei, és mondjuk áldozatul esik, hát vagy a bankkártyája, vagy a készpénze. Hogy érdemes ezügyben biztonsági szempontból gondolkodni?
Az a biztosabb, hogyha van mindkettő. Egyébként is ugye fel kell készülni rá, hogy valahol mondjuk a kártyát nem fogadják el. Jó, hogyha fel van írva ugye a banknak a száma, a mobil applikációkban már szerencsére egyre jobban felkészülnek erre. Valahol van olyan szolgáltatás, hogy átmenetileg lehet csak a kártyát inaktiválni, ugye amit esetleg felmerül, hogy nem lopták el, csak elveszett, ugye akkor feleslegesen rossz lenne letiltani, mert ha viszont a végleges letiltást választjuk, akkor már nem lehet a kártyát újra aktiválni. Tehát akkor kész újat kell igényelni, ezt jól meg kell gondolni, és több banknál már elérhető az applikáción keresztül, hogy ilyenkor lehet azonnal digitális kártyát igényelni, tehát a fizikai kártya az betiltva, és van helyette átmenetileg digitális, és továbbra is lehet használni fizetésre telefonon keresztül. Tehát vannak már erre biztonsági megoldások. De igen, mindenképp érdemes ezzel körültekintően eljárni, és nem egy helyen tárolni mondjuk a készpénz, bankkártyát, telefont, mindent.
Mennyire jó ötlet, ha valaki az ön által említett fintech cégnél is működtet kártyát, mondjuk Revolutot, és egy bizonyos összeget, mondjuk a nyaralásra szánt plusz költségekre szánt pénzt teszi csak rá, magyarán, hogy nem az egész bankszámláját teszi hozzáférhetővé.
Igen, ez is egy kifejezetten jó ötlet, hogyha megosztjuk a pénzt több számla között, így, hogyha esetleg igen, el is lopják a kártyát, akkor sem az egész vagyon kerül veszélybe, bár ugye szerencsére már így a kártya limiteket vezettek be mindenhol, utalási limitek is vannak, de hát így is ugye azért, ha nincs szerencsék, akkor le tudnak emelni nagyobb összeget, de igen, ez is egy taktika lehet, hogy több helyen osztjuk meg a pénzünket.
Mi az általános tapasztalat egyébként az emberek döntő többsége egy nyaraláskor azért tisztában van ezekkel a fő buktatókkal, vagy azért fontos lenne még a magyaroknak a pénzügyi tudatosságának a növelése?
Azt nem tudom pontosan, milyen arányokban használják, de ugye amit hallani lehet, a visszaélések azok sajnos hát nem csökkennek, úgyhogy valószínűleg még lenne mit javítani így a pénzügyi tudatosságon.
Richter Ádámot, a Money.hu elemzőjét hallották. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után folytatjuk.